Én semmit sem tudok a nyáról.
Akkor kutatnom kell?
Szóval, hogyha többet nem tudok a nyáról, akkor életre kell.
Véletlenül írtam egy könyvet. Május 3-án 21 órakor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Santos Palmeiras Corinthians. Ha São Paulo sport élete szóba kerül, egy átlag sportrajongó ezeket a foci klubokat említi elsőként. Pedig abban a brazil óriás városban született egy másik sport korszakos zsenie is, aki 32 évvel ezelőtt ezen a napon vesztette életét, és akit minden idők egyik legnagyobb sportemberének tartanak, tartunk. A következő két órában róla és imádott sportjáról lesz szó. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a Magyar Rádió archívumának sporttal foglalkozó munkatársa Simon László, továbbá technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Ayrton Senna, a Formula 1 művésze 1960-ban született São Paulo-ban, és pont akkor emelkedett folyamatosan az ismertsége és népszerűsége a világban, amikor hozzánk is belopózott a Formula 1. Senna 1984-ben egy mára elfeledett csapat a Tolman autójában mutatkozott be a szágúdó cirkuszban, és akkor tájt kezdtünk mi is, Magyarországon élők, morzsákat csipegetni azon világ eseményeiből. A brazil fiatalember a szemünk láttára nőtt óriássá. Sőt, a helyszínen is láthattuk nagy győzelmeit, hiszen már a harmadik magyar nagydíjon őt intették le először a kockás zászlóval. Majd még kétszer megismételte ezt a mutatványt. És még hányszor megtehette volna, hiszen 1994 elején a világ akkori legjobb autójával versenyzett. Aztán jött az a tragikus május elseje. Senna a világ leggyorsabb pilótája, a világ leggyorsabb autójában, a világ egyik leggyorsabb pályáján megérkezett abba a bizonyos kanyarba. A többiről nagyon nehéz beszélni. Megtették ezt a Magyar Rádió munkatársai Ayrton Senna halála után. A róla szóló emlékműsort Földi Attila jegyzi, és Gémes Renáta, Gróf Miklós, továbbá Fejér Balázs voltak a segítségére.
A száguldó cirkusz világából. In memoriam, Ayrton Senna.
I was then about 8 years old.
8 éves lehettem, amikor életem első gokart versenyén elindultam. Az első sorból rajtolás lehetőségét sorsolással döntötték el. A papírdarabok egy kalapba kerültek, és én húztam először, mivel én voltam a legfiatalabb. Az egyes számot húztam. Így aztán a pole positionből kezdhettem életem első versenyén. Kicsi és könnyű voltam, és így az én gokartom volt a leggyorsabb. Sokáig az élen álltam, mert nem tudtak megelőzni. A kanyarokban gyorsabbak voltak nálam, de az egyenesekben mindig elhúztam tőlük. Harmadik voltam, már csak 3 kör volt hátra, amikor a mögöttem haladó megpróbált megelőzni. Nekem jött és kiperdültem a pályáról. Nem tudtam ugyan befejezni a versenyt, de nagyszerű érzés volt. Később, amikor már sokszoros brazil és dél-amerikai bajnok voltam, sokszor eszembe jutott ez a kezdet.
Stefano Modena, gokart világbajnok, aki később 70 nagy díjon indult.
Nagyon sokat versenyeztünk, és remekül éreztük magunkat. Egyszer az olaj versenyen számtalanszor megelőztük egymást, oda, vissza. Nagyon kemény, de nagyon jó verseny volt. Én már akkor tudtam, éreztem, Senna valahogy sokkal jobb, mint mi, a többiek.
Hidasi Mihály, a brazil Grand Prix versenyigazgatója.
megismertem, még egész fiatal bukát versenyző volt, de mindig egy egyenes ember, mindig igazat mondott, mindig nyitott ember volt, mindent megmondott, és akár mi történt verseny alatt, vagy akár mi csinált rosszat vagy jót, elfogadta mindig azt, amit a versenybíróság kiírt.
I learn a lot.
A gokartról nagyon kellemes emlékeim vannak. Sok minden, amit ma a Formula 1-ben használok, azt még a gokartos években tanultam. Mindig csak az járt a fejemben, hogy profiként is sikeres legyek. Ezért meg kell birkózni a fellépő nehézségekkel. Borzongató volt. A Formula 1 más világ, mert a versenyek sokkal hosszabbak, mások a feltételek és állandóan nagy a feszültség, de ez a csúcs, ezért kell küzdeni. Nagyon nagy az emberre háruló felelősség is, hiszen egy-egy autó csillagászati összegbe kerül. Az első esős versenyem valóságos katasztrófa volt. Az egy vicc volt, semmi nem sikerült. Száraz pályán azonban elég jól ment a verseny. Akkor és azon a napon rájöttem, hogy semmit nem tudok a vizes pályán történő versenyzésről. Ezért aztán, amikor csak esett az eső, én mindig a pályán voltam tesztelni és edzeni, és tanultam belőle.
Jacques Lafitte, Formula 1 versenyző, aki 176 Grand Prix-n állt rajthoz.
Le caractère de Ayrton Senna, c'est d'abord qu'il était trois fois champion du monde, que c'était un très grand champion.
Senna karakterében benne volt a háromszoros világbajnoki cím, a versenyszellem és az elhivatottság. Az elején velem kezdett, majd nagyon gyorsan felemelkedett a bajnokok közé. Egy kicsit talán irracionális és felelőtlen is volt, de hát éppen emiatt lehetett élvonalbeli Forma 1-es pilóta.
Les seules qualités qu'on puisse avoir pour réussir en Formule 1.
Throughout my life, and I have applied.
Egész életemben fejlesztettem a személyiségemet, és az autóversenyzésre alkalmaztam. Néha ennek az lett az ára, hogy elvesztettem egy-egy versenyt, vagy jó helyezést. De ez az én karakterem, a személyiségem. Ez vagyok én. Azt hiszem, ezzel ki is használtam magam bizonyos értelemben. Az a lényeg, hogy az ember önmaga legyen, és ne hagyja magát megzavarni. Az ember elkövet hibákat, de a lényeg az, hogy tanuljon ezekből, és jobbá tegye magát. Tudtam, éreztem, hogy az első nagy díj rajtom után, amikor 1984-ben a Talman Harttal bemutatkoztam az enyém előtt, Brazíliában, egyszer győznem kell. Önmagam, de kiváltképp miattuk. Ráadásul a brazíliai idényitón nyertem 1991-ben, pedig nem volt egyszerű.
Everything was there happening. The rain.
Ott minden közbe jött. Az eső, a hőség, a technikai problémák. Én meg csak tűrtem a dolgokat. A verseny közbeni feszültség és felelősség meg a problémák nem engedték, hogy igazán látszanak rajtam az érzelmek. Meg kellett őriznem higgadtságomat, mert nem hibázhattam. Olyan sokáig vártam arra, hogy megnyerhessem azt a versenyt, és most ott volt a lehetőség. Sokszor éreztem fájdalmat versenyzés közben, de az ember nem adhatja fel. Végig kell csinálni. Ez már olyan szinten folyik, ahol nincs helye a kompromisszumnak. Az ember mindent kiad magából, és néha még több kell, ha nyerni akarsz. Utána jön az élvezet, az, hogy képes voltál megtenni, még az ideálisnak nem mondható körülmények között is. És mégis megtetted, jobb voltál, mint bárki más.
From the people that I could see during the race on the grandstand.
Vannak olyan pillanatok, amikor nem akarod, hogy ott legyenek az emberek mögötted, mindenhova kövessenek, megérintsenek. Itt egy fotó, ott egy autogram. Néha az ember szeret egyedül maradni és koncentrálni a dolgokra. Az emberek, az újságírók állandóan ott vannak. Ez néha rendben van, de sokszor nagyon közel vannak. Nem félek, de az ember ezt úgy éli meg, mint egy inváziót.
Szamos Miklós, a Magyar Nagydíj versenyigazgató helyettese.
A Sennáról azt mondták, hogy hozzáférhetetlen egy magába zárkozott ember volt. Ez abszolút nem igaz, és meg is értem azokat az újságírókat, hiszen a Forma 1 versenyeken versenyről versenyre követi az újságíró csapat az utazó, száguldó sportolókat, csapatokat. Én el tudom azt fogadni, hogy ez nagyon terhes egy ember számára, és ő azért volt szűkszavú, mert előtte egy órával ugyanezt elmondta egy másiknak, nem volt már rá szerintem idege, hogy még egyszer ezt megismételje.
Mauricio Guzelmin, aki 74 nagy díjon indult, jelenleg az IndyCarban versenyez.
Ha egy asztalhoz ülsz le vele enni, nagyon vigyázz, vagy egyél gyorsabban, mint ő. Ugyanis, ha az ő tányérja már üres, de a tiéden van egy falat, valamivel eltereli a figyelmedet és elcsórja a kajádat. Mindig ezt csinálja.
Magánemberként itt Monte Carlo-ba egy asztalnál ebédeltünk egy belga barátunk jó voltából. Szóba került a magyar versenypálya, elég kritikusan viseltetett iránta, mondta, hogy nagyon csúszik az aszfalt, nagyon szűkek a kanyarok, ez még az első időben volt, azután történt meg ez a kanyarátvágás, de ugyanakkor úgy nyilatkozott, tehát, hogy ő nagyon szerette Magyarországot, tehát erről beszélgettünk. Ez egy ilyen teljesen udvariassági beszélgetés volt, az ember szemébe nézve beszélt, és ez nekem nagyon szimpatikus volt. Többször is, azt hiszem kétszer vagy háromszor tesztelt a Marlboro Team Magyarországon a Forma 1 verseny után. A csapat tagjai már korán reggel kiérkeztek előkészíteni a technikát, autót, kompjútereket, elektronikát. Sennának gondolom megbeszélt időre, úgy emlékszem, hogy 10 órára kellett érkezni, és az egyik alkalommal egy ilyen rozzant Warburg taxival érkezett, és a taxisofőrnek mondta, hogy várja meg, mert délután is ezzel akar hazamenni. A taxisofőr teljesen oda volt, ott több emberünknek elmesélte, hogy ezt az egész életében nem fogja elfelejteni, hogy ő vezetett, és Senna mellette ült a kocsiba. A szombati edzés végén körbejártuk a pályát, és ő vezényletével kijelöltünk egy pár helyet, ahol a rázóköveket meg kell hosszabbítani a Hungaroring versenypályán. Senna ott körbe gyalogolta velünk kétszer is a pályát, és mutatta, hogy hova kell a festékjelet tenni a korlátra, hol kezdődjön, hol végződjön, hol érdemes elkeskenyíteni, mindent elmagyarázott türelmesen. Vicceket is mesélt, nagyon jó pofa volt. A másik, ami számomra döbbenetes volt, hogy igazából egy sportolói alkat volt. Nem tudom, hogy ki mennyire figyelte így a közvetítéseknél, az egész mozgásában a frissesség, a fürgesség, az edzettség nyilvánult meg. Ő nagyon sok gondot fordított arra, hogy az ő fizikai állapota mindig alkalmas legyen arra, hogy ő uralni tudjon egy ilyen teljesítményt, egy ilyen tempó mellett, a reflexei is kifinomultak, kipihentek legyenek.
Monakóban, amikor 54 másodperccel vezettem, és mégis elvesztettem a versenyt, akkor életem egy alapvető dolgáról gondolkoztam, az Istenről. Az ember nem beszél mindig és mindenütt Istenről. Először is sokkal valószínűbb, hogy félreértenek, mint az, hogy megértenek. Elismerem, hogy sokszor félreértettek, és sokszor félre is vezettek szándékosan. Emberek félrevezettek, hogy aztán ebből egy nagy dolgot kerítsenek. Ugyanakkor azt is elismerem, hogy én is követtem el hibát. Ha nagy hibát követtem el, az emberek kaptak az alkalmon, és felhasználták ellenem. Ám a világbajnoki cím megnyugtatott, valamiféle elégtételt adott. Nem tudom igazán megmagyarázni, hogy miért, mert ugyanúgy akartam győzni azután is, sőt, 90-ben és 91-ben újra első lettem világbajnok. De 1988 fordulópont volt az életemben, még akkor is, ha Alain Prosttal feszülté vált a viszonyunk.
Alain Prost, négyszeres világbajnok.
Nem könnyű beszélnem Sennáról, hiszen sokáig ellenfelek voltunk. Sőt, talán még többek is, mint ellenfelek. A sors kegyetlen iróniája, hogy a verseny előtt üzent nekem, hogy a barátjának tekint és hiányzom neki a pályáról. Én még a rajt előtt oda mentem hozzá és kezet fogtunk. Hogy riválisok voltunk-e vagy sem, az már teljesen mindegy. Ugyanannak a szenvedélynek hódoltunk mind a ketten.
Amikor csak lehet, szeretek távol lenni a nagyvárosoktól, közel a természethez, a tengerparton, vagy valahol vidéken. Ezeken a helyeken töltődöm fel, hogy aztán visszatérjek a versenyautóhoz. Csak úgy lehet elviselni a feszültséget, ha az ember közel marad a természethez, lelassítja a ritmust, lehiggad, és élvezi a természetet. Így lehet megtalálni a szélsőségek közötti egyensúlyt. Mindannyian gyerekek vagyunk, nem de? A felnőttek és a gyerekek között csak a játék a különbség. Ahogy felnősz, több mindenen kezdesz el gondolkodni. Többet aggódsz, és ez egy kicsit elvesz az élvezetből. Azt hiszem, a megfelelő pillanatban majd megtalálom a megfelelő nőt, és új családom lesz, amely a saját családom kiterjesztése lesz. Lesznek majd gyerekeim is. Most itt van nekem az unokaöcsém és az unokahúgom. Szeretek velük lenni, és jól érzem magam. Az autó szinte részemmé vált, az autó a testem kiterjesztése, mivel olyan szorosan ott van, és minél inkább részednek érzed, annál érzékenyebb leszel, még a rezdüléseire is, és annál jobban tudod használni. Az erős karosszéria véd meg a baleseteknél, a motor ereje visz előre, a fékek képesek megállítani, az abroncsok teszik lehetővé azt a tapadást, hogy gyorsan megállj, ha kell. Oly sok mindent el tudnék még róla mondani, annyi részletet. Minél jobban részeddé válik, annál különlegesebb lesz. Nehezen döntöttem, hogy a Williams csapathoz csatlakozom, de azt gondolom, hogy ez az a csapat, amely mindent megtesz a sikerért. Még akkor is, ha az első két nagy díj nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, talán majd Imolában.
Zábolyi András, a Formula 1 szakkommentátora.
Senna tudatalatt érezhette a közelgő halálveszélyt. A versenyt megelőző este Ratzenberger balesete után portugál menyasszonyával folytatott telefonbeszélgetése kapcsán a következőt mondotta. Örülnék, ha vasárnap nem kéne rajthoz állnom. A verseny rossz csillagjel alatt áll.
Bernard Gasso is megállítja hátul a Pacific Kilmort, a zöld zászlót lengetik, azaz 2-3 másodperc, és indul a mezőny. A piros lámpa zöldre vált, az élen Senna száguld az egyes rajtkockából, mellette a már két futamgyőzelmet szerzett Michael Schumacher, és hátul Pedro Lamy. Hova mész, Pedro Lamy? A portugál versenyző áthúzódik a rajtegyenes bal oldalára, és a Lotus Mugen Hondával eltalálja Benettont. Eltalálja Benraga Gigi Leto Benettonját, és kirepül balra. Szerencsére csak a kerekek találkoznak. Nagy baj nincs, nagy baj nem lehet, hiszen a versenyző kezdik kikapcsolni magukat. De mindenképpen be kell jönni a biztonsági autónak, ameddig föltakarítják a pályát a szerteszét szórodott daraboktól. Nézzük csak, a biztonsági autó már kiállt a mezőny előtt, talán nem lesz újabb baleset, mert Rubens Barrichello bukása és Roland Ratzenberger halála így is már fekete leplet terít az idei San Marino-i nagydíjra. Senna jön az élen, 161. nagydíja, ez nincs könnyű helyzetben, mert sem Brazíliában, sem Japánban nem tudott pontot szerezni, de most az élen száguld. A Williams Renault-val a Tamburello kanyar következik, csak nem 300 km-es óránkénti sebességről kezdenek fékezni itt a pilóták az enyhe bal kanyar előtt. Valami baj van, valami nagyon nagy baj van. Ayrton Senna autója jobbra kitör és orral belefúródik a betonba. Rettenetes az ütközés. Jönni kellene már a műszaki személyzetnek, menteni kellene. Miért nem mer senki sem a kocsi közelébe menni? Könyörgök, miért nem? Már itt kellene lenni az orvosnak, az orvosoknak, Ayrton Senna mellett. Tizenhét perc telt el a borzalmas ütközés óta. A vákumágyon fekvő Sennát most beteszik a mentőhelikopterbe. Egyelőre nincs döntés, de talán ezt a futamot nem kellene már újraindítani. De olyan információ jött a boxból, hogy mégis újraindítják.
Dr. Maria Teresa Fiandri, a bolognai Maggiore kórház szóvivője.
Ayrton Senna állapota válságos. Homlok és koponya alapi törést szenvedett, ez eddig agyvérzést és agyödémát okozott. Ayrton Senna szíve leállt. 4 órás haláltusa után a Formula 1 háromszoros világbajnoka elhunyt.
A vasárnapi fantomgyőztes Michael Schumacher sem volt képes azt mondani, 2 halott elég volt, ma elmarad a San Marino-i verseny. Azt sem tudom elfogadni, amit utána mondott. Tanulnunk kell a történtekből, a jövőre nézve le kell vonnunk a konzekvenciát. Sajnos ez nem elég, Michael. Ezt nyugodtan mondhatom, mert gyerekkora óta ismerem. A konzekvenciát már a Senna baleset utáni szünetben le kellett volna vonni. A vasárnapi versenyt nem lett volna szabad lebonyolítani azután, ami előtte történt.
Alain Prost, 4-szeres világbajnok.
Már régóta nem foglalkoznak a Formula 1-es versenyek biztonságával. Sőt, már nem is beszélnek róla. Az üzlet, a pénz dominál. Számomra az is bizonyíték erre, hogy a sorozatos balesetek után sem állították le a futamot. Minek kell még történnie ahhoz, hogy azt mondják, kész, vége, ma nem lesz verseny? Nagyon jól tudom, hogy a Ferrari csapattól Niki Lauda és Gerhard Berger is a verseny félbeszakítását kérte a szervezőktől. Botrányosnak tartom, ami Imolában történt, és mindent el fogok követni, hogy hasonló eset többé ne fordulhasson elő.
Bétót László, a Kalipszó Rádió főszerkesztője.
Először azt hittem, hogy ez a futam nem indul el, hiszen előtte egy nappal már történt egy haláleset. És amikor már Senna a kocsiban ült, illetve szerintem már akkor halott volt, ezt utólag tudtuk meg, akkor eszembe jutott az, hogy értelmetlen halálok vannak a világban. Értelmetlen volt John Lennon halála, Freddie Mercury halála, azoké a nagy embereké, akik még élhetnének és itt lehetnének közöttünk. Senna sincs, Lennon sincs, Freddie Mercury sincs. Én azt hiszem, hogy egy szinten világsztárok voltak mind a hárman.
A Formula 1 pénzéhes és márkagők hajtotta, varázslatos és halált sejtető, szédítően gyors és 1000 veszélyt rejtő körhintája forog tovább. A szombati edzésen életét vesztett osztrák Formula 1-es pilótát, Roland Ratzenbergert csak néhány Ayrton Senna rajongó búcsúztatta. Az osztrák konzulátus nem képviseltette magát, amikor a holttestet szállító autó kigördült a bolonyai Maggiore kórház kapuján. A tragédia után az olasz ügyészség 7 személy ellen gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával nyomozást rendelt el. Köztük van Luciano Conti és Federico Bendinelli, a pályát üzemeltető cég elnöke és vezérigazgatója. Roland Brünserád versenyigazgató, akinek lehetősége lett volna a futam leállítására. Frank Williams, a Williams és Nick Wirth, a Simtek csapat vezetője.
Ismerem annyira a szabályokat, és tudom, hogy ez az imolai pálya eleve soha nem felelt meg az előírásoknak. Például a kokáér egyik legfontosabb az, hogy a kanyarokban milyen távolságra lehet az úgynevezett első védelmi zóna, azaz a védőpalánka, hanem a tamburello kanyarban, ahol Senna kicsúszott a pályáról, gyakorlatilag a versenyzők 300 kilométeres sebességet tudnak elérni, az, hogy 300 méterre lehetett volna a korlát. Ezzel szemben, amit én a televízióban megítélni tudtam, 30-35 méterre volt. Nyilvánvalóan, hogyha 300 méterre van, akkor eleve az autó minden körülmények között lelassul annyira, hogy a végeredmény nem ilyen tragikus. Egyszerűen érthetetlen a számomra, hogy hiányozhat egy ilyen kanyarból az a bizonyos rugalmas védő elnyelő úgynevezett kerékabroncsokból épített gumikorlát. Ezt nálunk is, a mi pályánkon is minden évben nagyon szigorúan ellenőrzik, hogy megvannak-e. Lehet, hogy az ütközés szintén nem lett volna ilyen végzetes.
Több tízezren várták azt a repülőgépet, amely Ayrton Senna hamvait röpítette São Paulóba. A nemzeti lobogóval leterített koporsót szállító autó csak lépésben tudta a belvárosig vezető mintegy 30 kilométeres utat megtenni a gyászoló tömeg miatt.
Misi Gyula, a brazíliai magyar nagykövetség tanácsosa.
Úgy érezte mindenki, hogy védett egy ilyen tragédia ellen, hiszen több baleset történt vele, fölhívták a figyelmet a tudósítók, és lényegében nagyobb sérülés nélkül átvészelt ezeket, tehát biztosak voltak benne, hogy bármilyen körülmények között is ilyen nem fordulhat elő.
Hidasi Mihály, a brazil Grand Prix versenyigazgatója.
Amikor megismertem, még egész fiatal kokás versenyző volt, de mindig egy egyenes ember, mindig igazat mondott, mindig nyitott ember volt, mindent megmondott, és akár mi történt verseny alatt, vagy akár mi csinált rosszat vagy jót, elfogadta mindig azt, amit a versenybíróság kívt.
Gyászszáviratok sorra érkezik a szülőkhöz, akik São Paulóban is élnek, és az első szávirat a brazil elnöktől érkezett. Többen beszélnek arról, hogy emlékművet fognak emelni Sennának. Turkolókat egyesítő klub határozta el, hogy emlékművet állít. Olyan hatalmas tábora van Sennának, hogy egy ilyen vállalkozás egészen biztosan támogatókra talál.
Brazilon nekünk minden volt. El tudom képzelni, hogy legalább olyan magasságban elérkezett, mint a Pele a futballba, ha nem magasabbra érkezett. A vasárnapi futballmeccseken megállt a futballmeccs, és kiabálták a nevét, Senna, Senna.
A milliómos autóversenyző sosem feledkezett meg hazája szegényeiről. Végrendeletében Brazília éhező gyermekeire hagyta azt a 100 millió dollárt, amelyet halála esetén a biztosító társaságok fizetnek. Fény derült arra is, hogy az elmúlt időszakban 100 ezer dollárt adományozott egy rehabilitációs kórháznak, de ragaszkodott a névtelenséghez.
Ayrton Senna gyászszertartásán Frank Williams a Williams csapatot, Alain Prost pedig a Renault gyárat képviselte. Az egykori csapattárs Gerhard Berger mellett Brazília korábbi világbajnoka, Emerson Fittipaldi és Nelson Piquet, valamint a siker, a győzelem letéteményesei Christian Fittipaldi és Rubens Barrichello álltak díszőrséget.
Ayrton Senna sztár volt, a szó tiszta és nemes értelmében. Olyan egyéniség, aki az elhivatottak belső sugárzásával élt, azzal a hittel, amely csak a kiválasztottaknak adatik meg. Jim Clark a Formula 1 kétszeres világbajnoka.
1413 forgó, mozgó alkatrésze van egy korszerű versenyautónak. Néha egyetlen egynek a hibája is végzetes lehet.
Sztár volt, aki nem tartott igényt a csillag szerepére, de megvolt a tehetsége, a szorgalma, és megvolt a kellő alázata, amellyel ezt a hivatást egyáltalán űzni lehet. Aztán egyetlen buta tized, de inkább század másodperc mindent megsemmisített. A Formula 1-es világ Baricello eseténél összerezzent Ratzenbergert már síratta, Senna tragikus halála után pedig döbbenten gyászol.
Ayrton Senna 1994. május 1-jei halála után készítette ezt a műsort a Magyar Rádióban Földi Attila, Gémes Renáta, Gróf Miklós és Fejér Balázs.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gól! Szüve Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák árifi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Egy gólos előny szerzett a Veszprém a BL-ben. Összeállt a leendő Tisza kormány végleges névsora. Ismét megdőlt a hajnali hideg rekord. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A Veszprém hazai pályán 5 gólos hátrányát ledolgozva 35-34-re győzött a tavalyi döntős Füksze Berlin ellen a férfi kézilabda bajnokok ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A németországi visszavágót jövő héten szerdán rendezik. A labdarúgó Európa Liga elődöntőinek első találkozóin a Nottingham Forest nyerte az angol rangadót, mivel pályaválasztóként 1-0-ra múlta felül az Aston Villa együttesét, a Braga pedig 2-1-re győzött a vendég Freiburg ellen. A labdarúgó konferencia liga elődöntőinek első összecsapásain a Shakhtar Donetsk Krakkóban játszott meccsen 3-1-re alul maradt a Crystal Palace csapatával szemben, míg a Rayo Vallecano hazai környezetben 1-0-ra verte a Strasbourgot. A visszavágókat jövő héten csütörtökön rendezik mindkét sorozatban. A magyar férfi válogatott 3-0-ra győzött Puerto Rico ellen a londoni asztali tenisz csapat világbajnokságon a csoportkör harmadik fordulójában. Ezzel megszerezte a második helyet a négyesben, és jó pozícióba került az egyenes ági továbbjutást illetően. Női nemzeti együttesünk viszont 3-0-ra alul maradt Szingapúrral szemben a csoport küzdelmek második körében. Szingapúr már csoport első, a továbbjutást érő második helyről a mieink görögök elleni 13 óra 30 perckor kezdődő összecsapása dönt majd. Az udvardi Palancsa Dorottya, Tatár Lőrinc kettős, tegnapi első mérkőzésén 8-6-ra kikapott az Egyesült Államoktól a genfi curling vegyes páros világbajnokságon, majd a második találkozón 6-5-re jobbnak bizonyult a németeknél. A magyar duó ezzel csoportjában a 8. helyen végzett, így a bennmaradásért kell játszania ma a franciákkal.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Orosz dróncsapás érte az ukrajnai Odessa megye kikötői infrastruktúráját. 2 ember megsérült. Odessa városában 2 felhőkarcoló és több lakóház is megrongálódott. Közben ismét ukrán drónok csapódtak be az oroszországi Tuapse fekete tengeri kikötőbe. több helyen tűz keletkezett. A térségben napok óta rendkívüli állapot van érvényben, miután egy korábbi ukrán támadás tüzet okozott a helyi olajfinomítóban. A létesítmény működése leállt, és olaj került a partmenti vizekbe. Legkevesebb 9 meghaltak a dél-libanoni településeket ért izraeli légicsapásokban. A libanoni egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint a támadásokban gyerekek és nők is életüket vesztették, továbbá 23-an megsebesültek. Itthon összeállt a leendő Tisza kormány végleges névsora. Magyar Péter bejelentette Pósfai Gábort, a Tisza operatív vezetőjét, a belügyminisztérium, Mellétei Barna Mártont, a párt jogi vezetőjét pedig az igazságügyi minisztérium irányítására kérte fel. A leendő miniszterelnök azt írta, a Tisza kormány alatt nem lesznek érinthetetlen emberek, eltüntetett akták és felülről leállított nyomozások. A Tisza párt visszautalja a Váberer Györgytől kapott 100 millió forintos támogatást, közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök. A nagyvállalkozó tegnap az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arról beszélt, másfél éve támogatja összességében több mint 100 millió forinttal a Tisza pártot. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a választások előtt 5 nappal az üzletember valóban átutalt 5x20 millió forintot a párt számlájára, de ezt megelőzően tudomása szerint semmit. A Tisza párt elnöke azt is közölte, hogy a törvényes határidőn belül elszámolnak minden beérkezett támogatással, és nyilvánosságra hozzák azok neveit is, akik 500 ezer forint feletti összeget adtak. Ismét megdőlt az országos hajnali hidegrekord. Nyírtas térségében -5,3 fokot mértek. Ezelőtt 1944-ben Fügödön volt a leghidegebb ezen a napon, akkor -4,4 fokig hűlt le a levegő. Tegnap is rekordot döntött a hajnali hideg, a borsodi Lénárd Darócon -5 fokig süllyedt a hőmérséklet.
Közlekedés.
Baleset történt az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, az M31-es csomópontjánál. A 27-es kilométernél sávzárásra és torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Derült napos idő várható, majd az ország nagy részén megnövekszik a felhőzet. Eső nem valószínű, a szelet élénk lökések kísérhetik. Napközben 15-19, késő este 6-12 fok valószínű.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ayrton Senna 1994. május 1-jei halála után készítette ezt a műsort a Magyar Rádióban Földi Attila, Gémes Renáta, Gróf Miklós és Fejér Balázs. A háromszoros világbajnok Ayrton Senna, a világ valaha élt egyik legjobb Formula 1-es pilótája, a világ egyik leggyorsabb F1-es pályáján Imolában, a világ akkori leggyorsabb kocsijában 1994. május 1-én veszítette életét. A ráemlékező műsorunk második negyedében az első 3 magyar nagydíjat elevenítjük fel, mert Senna, mint már korábban szóba került, igazából akkor lett nagy versenyző, amikor a Formula 1 megérkezett hazánkba. Senna 1984-ben mutatkozott be a versenysorozatban, még egy nem túl versenyképes kocsi a Tolman sofőrjeként. Az autó középszerű volt, de mindenki látta, hogy ez a brazil fiatalember sokra hivatott, és már a második évében egy akkor jónak számító autót, a Lotust vezethette. 1985-ben ezzel már aratott is 2 futamgyőzelmet, és az összetett pontversenyben a 4. helyen végzett. Abszolút befutott. 3. évében, 1986-ban már 2 futamgyőzelme is volt, és már sztárként érkezett az első magyar nagydíjra. Most ezt a bizonyos futamot elevenítjük fel 1986-ból.
1986 nyarán egy álom vált valóra. A Forma 1 hivatalosan is megérkezett Magyarországra. A világ egyik legnépszerűbb autósport sorozata addig még sosem tette be a lábát Kelet-Európába, így a magyaródi Hungaroring nem csupán egy új helyszín lett a versenynaptárban, hanem mérföldkő a sportág történetében is. 1986. augusztus 10-én 200 ezer néző előtt elrajtolt az első magyar nagydíj, ahol a politikai és kulturális határokon átívelve találkozott egymással Kelet és Nyugat. Ez az esemény nem csak hazánk sportéletében jelentett korszakváltást, hanem a Forma 1 globális terjeszkedésének is szimbolikus állomásává vált.
Már beállt a rajthelyre a 12-es rajtszámú Ayrton Senna, mellette Nelson Piquet a 6-ossal, és most már következik majd a start méghozzá úgy, hogy először piros lámpát látnak a versenyzők, aztán 7 másodpercen keresztül a piros lámpa villogása után kigyullad a zöld, és ebben a másodpercben elindult, és 5-össel kilőtt mellette Nigel Mansell az élen, tehát Ayrton Senna, Nigel Mansell a második helyen, és most imádkozzunk, hogy a kanyarban minden rendben legyen.
Óriási szenzáció, Piquet, aki egyre másra támadja ellenfelé Sennát, ezúttal az egyenesben előzte meg, igen vakmerően, jóformán az útról lemenet, a füvön előzte meg ellenfelét, utána meg is billent, ki is billent egy kissé kocsia, de vissza tudta hozni, egyensúlyban tartotta, és ezzel Piquet átvette a vezetést Senna előtt. 1 óra 59 perc, 52 másodperc, majd 53-54, így ugrik az óra a vezető Nelson Piquet-nek, aki mögött igencsak lemaradt már a második Senna, akit nem is igen lehet üldözőnek nevezni. Üldözte jócskán Piquet, és aztán ebbe az üldözésbe belefáradt.
Sennát nem látott, Piquet hatalmas versenyzési kedvel nyomja a gázt. Senna azonban egyszerűen nem érkezik meg. Piquet már kimegy a látószögemből lassacskán, és Sennát most kezdem csak látni. Piquet most egy balkanyarral eltűnik, Senna most érkezik elém. Szerintem letelt egyébként ez a bizonyos 2 óra.
Így van, Piquet már itt van előttem, 2 óra 33 másodperc zászlót, ebben a pillanatban láttam a kockás zászlót, tehát Nelson Piquet a győztes, ebben a pillanatban Senna a második, mögötte pedig körökkel a többiek, ahogy a korábbi sorrendet láttuk, Mansell, Johansson és Dumfries.
Az imént az első Forma 1-es magyar nagydíj rádiós közvetítésének részleteit lehetett hallani. De nem az 1986-os volt az első hivatalos autóverseny Magyarországon, ugyanis 1935. októberében megkapta a rendezés jogát a Királyi Magyar Automobil Klub, az Automobil Klubok Nemzetközi Szövetségének párizsi ülésén egy futam megrendezésére. Eredetileg május elején szerepelt a versenynaptárban ez a futam, de végül a rendező kérésére júniusban került sor rá. 1936. februárjában a Királyi Magyar Automobil Klub helyszínként a Népligetet jelölte meg. A versenyt június 25-én tartották. A korabeli lapok így emlékeztek vissza a futamra. Az első két sorból a két Auto Union, Hans Stuck és Bernd Rosemeyer indult. Mögülük Tazio Nuvolari Alfa Romeoval és Brauchitz Mercedes-szel rajtolt. Az első kör után Rosemeyer vezetett Stuck és Caracciola előtt, majd Stuckot megelőzte Brauchitz és Nuvolari is. A 11. körben Caracciola átvette a vezetést, amit Brauchitz 13 kör után vett vissza a célegyenesben. A 28. körben Nuvolari vette át a harmadik helyet Caracciolától, aki nem sokkal később olajcsőtörés miatt kiállt a versenyből. A 30. körben a Rosemeyert egyre jobban szorongató Brauchitz kicsúszott. A második helyen álló Nuvolari körről körre csökkentette a hátrányát Rosemeyerrel szemben. A 35. körben pedig a célegyenesben meg is előzte őt, és előnyét egyre jobban növelte. A 48. körben Brauchitz feladta a küzdelmet, Nuvolari előnyét tovább növelve futott be elsőként a célba. A magyar Hartmann László 6 kör hátrányban a 7. helyen végzett jóval gyengébb Maseratiával. A verseny eredménye nem számított bele az 1936-os Grand Prix szezon világbajnokságába. Most pedig egy újabb részlet az első Forma 1-es magyar futamról Knézi Jenő, Dávid Sándor és Frankl András közreműködésével.
Hadd tegyem még a Honda motorokhoz azt is hozzá, hogy a mai modern versenyautóban a mikroelektronika óriási szerepet játszik. Nem véletlen, tehát közben egy kis kitérő, René Arnoux hagyta a pályát, és egy-egy kocsinál pusztán a mikroelektronika alkalmazása miatt 12 és 15 között van a technikusok száma, akik kiszolgálják csak ezt a részt, tehát nem is a motor részt, hanem az elektronika részt.
Most ismét a box jelentkezik, Frankl András.
szeretném megemlíteni, Alan Jones volt, de meglehetősen sokáig, ugyanis sajnos fék problémái voltak, tehát azokat a tartályokat fel kellett tölteni, és ugyanakkor a kerékcserés nagyon-nagyon lassan sikerült, úgyhogy egy nagyon-nagyon rossz kedvű Alan Jones ment vissza a pályára, sajnos most már komoly esély miatt.
Bernie Ecclestone, a Nemzetközi Automobil Szövetség akkori elnöke az 1980-as évek elején elhatározta, hogy Formula 1-es nagydíjat rendez valamelyik szocialista országban. Több hónapos tárgyalásokat folytatott a Szovjetunióval egy moszkvai verseny megrendezéséről, de 1983-ban felhagyott ebbéli céljával. Ezután szóba került Kína, Jugoszlávia, pontosabban Fiume, és Csehországban Brno neve is, mint esetleges helyszín. Rohonyi Tamás Brazíliában élő magyar üzletember tanácsára 1983 nyarán Ecclestone Budapestre látogatott, ahol támogatóra talált Balogh Tibor a Magyar Autóklub elnökének személyében. Még ebben az évben megkezdődtek a tárgyalások elsősorban a helyszínnel kapcsolatban, amelynek megválasztása körül viták folytak. A Városligetet elsősorban esztétikai, a Népligetet pedig környezetvédelmi okok miatt nem engedélyezte a fővárosi tanács. Ekkor Kis Dezső közlekedési miniszterhelyettes pontos felméréseket készített, és a feltételrendszer kidolgozása előkészítette az állami döntés meghozatalát. Így esett a választás a gödöllői dombságban, az M3-as autópálya mentén fekvő Mogyoród melletti homokos területre. 1985. szeptember 10-én Balogh Tibor, az időközben megalakult gazdasági társulat elnöke, Londonban aláírta Bernie Ecclestonnal a nagydíj 5 éves megrendezéséről szóló dokumentumot. A Hungaroringet 1985. október 1-én kezdték építeni, és alig 8 hónap alatt el is készült, az első körversenyt 1986. augusztus 10-én tartották. A pole pozíciót Ayrton Senna szerezte meg a Lotus Renault-val, mellőle Nelson Piquet indulhatott a Williams Hondával. A harmadik helyről Nigel Mansell a Williams Hondával, illetve mellőle a negyedik helyről Alain Prost a McLarennel rajtolhatott. A teljes rajtrács az alábbiak szerint alakult. A harmadik sorból Keke Rosberg és Stefan Johansson indulhatott, mögülük Gerhard Berger és Michel Alboreto, Thierry Boutsen, illetve René Arnoux, Ricardo Patrese és Philip Streif, Alan Jones, Martin Brundle, Christian Danner és Philip Alio, Pierre Carlo Ginzani és Hub Rottengatter, Jonathan Palmer és Ivan Capelli, Alan Berg és Alessandro Nannini, valamint Andrea de Cesaris sorakoztak fel a rajtrácsra. A rajt után Senna megtartotta a vezetést, míg Mansell feljött a második helyre, Prost és Piquet elé. A brazil azonban hamarosan megelőzte Mansellt, akitől átvette a második pozíciót. A 11. körben Prost megelőzte Mansellt, majd egy körrel később Piquet átvette a vezetést Sennától, aki elkezdett visszaesni a francia felé. Prost nem sokkal később műszaki probléma miatt kiállt. Ezután Mansell harmadik, Johnny Dumfries negyedik, Gerhard Berger pedig ötödik volt. Feltávnál Piquet kereket cserélt, míg Senna kint maradt és előre tett szert, így amikor ő állt ki, sikerült az érre visszatérnie. A különbség azonban a két brazil között gyorsan csökkent, Piquet pedig az 57. körben visszaelőzte Sennát. Ezután a két autó végig szorosan együtt haladt, de Piquetnek sikerült Sennát maga mögött tartania. 5 futammal a szezon vége előtt 4 pilótának volt jó esélye a világbajnoki cím megszerzésére, Mansellnek, Sennának, Piquetnek és Prostnak. Végül a francia lett a bajnok.
Tehát kedves nézők, Senna a második, Mansell a harmadik.
És mivel az első Forma 1-es magyar nagydíjat Nelson Piquet nyerte, ezért a futam végén a brazil himnusz csendült fel. A
Az első magyar nagydíj évében 1986-ban Ayrton Senna a világbajnokságon negyedik lett, majd egy év múlva egy pozíciót javított. De hogyan teljesített a második magyar nagydíjon? Kiderül a következő összeállításból.
1987-ben a magyar nagydíj volt a Forma 1-es világbajnokság 9. futama, amelyet augusztus 9-én rendeztek meg a Hungaroringen. Kejsár Csaba az 1987-es magyar nagydíj hétvégén tesztelhette a Zach Speed csapat autóját, így ő lett az első magyar, aki F1-es autót vezetett. Ez volt az a hétvége, amikor Ayrton Senna közölte csapatával a Lotusszal, hogy a következő évtől nem marad náluk, és a McLarenhez igazol Alain Prost mellé. Erre a Lotusnál gyorsan léptek, és leszerződtették Nelson Piquet. Az időmérőn a Williams-es Nigel Mansell lett az első rajtkocka, Gerhard Berger a második lett a Ferrarival, Piquet a harmadik, Prost a negyedik, míg a másik Ferrari-s Alboreto az ötödik helyet szerezte meg. Most pedig következzen egy rádiós közvetítés részlet a rajtrács bemutatásával kapcsolatban Novotny Zoltántól és Török Lászlótól.
Ide vagyunk láncolva, mint Filopáter Gályai rabjai az Olivetti számítógéphez, ezért én inkább egy kis statisztikával kezdeném, lehet fölkészülni a versenyre, amely mintegy 23 perc múlva kezdődik majd, vagy talán már annyi sincs. Szóval, hogy kik is indulnak majd a 76 körös őrületben. Ötös rajtszámmal Nigel Mansell, 28-assal a kettes kockából Gerhard Berger, 6-ossal Nelson Piquet, 1-es rajtszámmal Alain Prost, 27-essel Michele Alboreto, 12-essel Ayrton Senna, 20-assal Bautzen, 2-essel Johansson, 17-essel Warwick, 7-essel Patrese, 18-assal Cheever, 19-essel Theo Fabi, 8-assal Cesaris, 4-essel Strife, 30-assal Alio, 3-assal Palmer, 11-essel a japán Nakajima, 16-ossal Capelli, 25-össel Arnoux, 24-essel Nannini, 21-essel Caffi, 9-essel Brundle, 10-essel Danner, 23-assal Campos, 26-ossal Ginzani és 14-essel Fabre. Egyébként Nigel Mansellről csupán annyit, hogy a Canon Williams Honda istálló tagja. A Canon Williams Honda tavaly megnyerte a konstruktőrök világbajnokságát. Az idén nem csak csapatként akarnak nyerni, hanem a világbajnokság mind a két első helyére törnek. Egyébként a másik tagja ennek az istállónak Nelson Piquet a következő évtől már egy új istállóban szerepel majd.
Miután megtörtént a rajtrács ismertetése, illetve a bemelegítő körökön is túl voltak a pilóták, jöhetett minden idők második Forma 1-es magyar nagydíjának a rajtja.
Mansell úgy lő ki előttünk, mint egy nyíl. Az ezüst nyíl, a régi nagy ezüst nyíl, a többi, a nyomában az üldözők, egy egész kopó falka, és a nyugati újságok úgy jellemezték őket, hogy a négyek bandája. Na hát a négyek bandája a négy legjobb versenyző, egyelőre az első 8 legjobb között található. Már leérnek az első kanyarok után, és a helyzet az élen változatlan. Egyelőre innen már tőlünk áttekinthetetlen a mezőny. Ha valaki előtt áthaladnak, szívesen átadom a szót, szóljon be.
Menzel éppen itt előttünk az S kanyarban vezeti a mezőnyt, megpróbál tapadni rá a második kockából üguló Berger, aztán itt az egyenesben mindenki beletapos a gázba, amilyen lendülettel csak lehet, megpróbálnak kihűzni. És lehet, hogy elszámoltam 25-ig, némi meglepetésre a japán Nakajima zárja a sort, tehát ő van leghátul. És hogyha Mansell a rajtnál kilőtt, mint a nyíl, most a kanyar után az egyenesben ismét ő volt az, aki némi előre tett szert. Tehát a technikásabb részeknél, az élesebb kanyaroknál, a szűksugarú kanyaroknál Mansellt meg tudja közelíteni Berger, vagy akár Piquet is, a második és a harmadik helyről rajtoló két versenyző, két kitűnő versenyző. De amikor az egyenesek következnek el, legalábbis az eddigi két egyenes arra adott bizonyítékot, hogy Mansell abban a pillanatban kitűnő lendülettel tud előre törni, előre húzni. Az élen tehát változatlan a sorrend, de mitől is változna? Mansell, Berger és Piquet. Török László.
Előtte már elhúztak a versenyzők. Ez a Nigel Mansell, aki most ragyogóan veszi be a balkanyar. Nagyon szépen megy el. Egyébként pályafutás alatt 10 alkalommal indult már a pole positionból, és csak 3 alkalommal sikerült nyernie. 1987-ben, azaz idén a francia nagydíjon. Nagyon szépen veszi az első jobb kanyart is, és most már a célegyenes felé száguldanak.
A rajtot követően Mansell az élen maradt, Berger viszont nem startolt jól, így Piquet elment az osztrák mellett, aki azonban az első kanyarban a külső íven visszavette pozícióját. A brazil ezután Alboretónak köszönhet köszönhetően elvesztette harmadik helyét, s a két Ferrari elkezdte üldözni Menselt. A negyedik Sennát Prost, Thierry Boutsen és Stefan Johansson követte. Berger rövidre szabott versenye a 14. körben a differenciálmű meghibásodása miatt véget ért. Ezáltal Alboreto feljött a második helyre, míg Piqué a harmadikra, aki a 29. körben megelőzte az olaszt. Ekkor Senna a negyedik, Boutsen az ötödik, Prost pedig a hatodik helyen autózott. A sorrend a 44. körig nem változott, ekkor Alboretónak motorhiba miatt fel kellett adnia a versenyt. Ezt követően Prost megelőzte Boutsent, majd a 71. körben 5 körrel a leintés előtt az élenálló Menssel elvesztette autója jobb hátsó kerekét rögzítő csavarját, így kiállni kényszerült. A győzelem Piqué lett, akit Senna, Prost, Boutsen, Patrese és Warwick követett.
A torony elé érkezik a győztes, akit úgy hívnak, hogy Nelson Piqué.
Ebben a pillanatban benn van Nelson Piqué a célban.
Ezek szerint nem tudom, hogy most egy évvel idősebbek lettünk, vagy ugyanaz a verseny volt ez, kérem, hiszen akkor is Piqué győzött, akkor is Senna. Mi újság van ott, Dani? Írd le!
Hát kérem szépen, ebben a pillanatban megpróbálnak befelé tudulni a fotósok, ugyanis a versenyző már messze túljár, de várják a második helyen érkező Sennát, és csupán annyi a különbség az első három helyen, hogy Nelson Piqué győz. Ebben a pillanatban megérkezett, és át is haladt a célon Ayrton Senna. A második helyen tehát Senna, akit kiebrudaltak a Williams Hondától, a második helyet foglalta el a Budapest nagydíjon.
A leggyorsabb kört a második Forma 1-es magyar nagydíjon Ayrton Senna futotta 1 perc 30 másodperces idejével a 66. körben, de további érdekességek is történtek még a futam során. Például ez volt Nelson Piqué második győzelme Magyarországon, az elsőt 1986-ban nyerte. Senna taktikájáról is érdemes beszélni, a futam során Senna próbálta tartani Piquet tempóját, és a leggyorsabb kört is megfutotta, ám mégsem tudta megelőzni honfitársát. Alain Prost stabilan hozta a harmadik helyet, noha a McLaren nem a leggyorsabbak közé tartozott aznap. A világbajnokság állása pedig a magyar nagydíj után így nézett ki. Az első Nelson Piqué volt 52 ponttal, a második Ayrton Senna 47 ponttal, míg a harmadik Nigel Mansell 43 ponttal. A konstruktőri bajnokságban a Williams Honda vezetett 95 ponttal, megelőzve a Lotus Hondát 54 ponttal. A második Forma 1-es magyar nagydíjat élőben közvetítette a Magyar Televízió és a Magyar Rádió is, ami akkoriban ritkaságnak számított. A helyszínre több tízezer néző látogatott ki, a becslések szerint 80-100 ezer néző is jelen volt a Hungaroringen. És mivel az első után a második magyar nagydíjat is Nelson Piqué nyerte meg, ezért a díjátadó ünnepségen a brazil himnusz szólalhatott meg.
A második magyar nagydíjon másodszor lett második Senna, az év végén pedig harmadik a világbajnokságon. Aztán csapatot váltott, 1988-ban már a kor legjobb járművével, a McLarennel jött Mogyoródra.
Még mindig nagyon friss és rendkívül különleges volt az élmény, hogy az egyre inkább széteső, ám akkor még hivatalban lévő egypártrendszerben a vasfüggönyön innen a nyugati világ legnagyobb sztárjai és velük együtt a leghíresebb cégek látogattak Budapestre, hogy aztán a versenyzők a mogyoródi aszfaltcsíkon feszüljenek egymásnak. A változás szele tehát már megérintette Magyarországot, azért a rendőrség még erőszakkal vert szét egy megemlékezést. Hogy miért? Nagy Imre kivégzésének 30. évfordulóján az egyik párizsi temetőben felavatták a korábbi miniszterelnök és mártír társai jelképes síremlékét, emiatt gyűltek össze körülbelül 200-an a Batthyány örök Nécsesnél. Sokáig nem emlékezhettek aznap közösen. Ekkor a retorzió már nem járt azért, ha az ember nyugati zenét hallgatott. A Billboard slágerlistáját ebben az évben George Michael és a Faith uralta. I gotta have faith. Ezerkilencszáznyolcvannyolcban csendült fel Belinda Carlisle klasszikusa is. Ooh, baby, do you know that's where? Ooh, heaven is a place. A 80-as évek igazi, hamisíthatatlan hangzásvilága persze itthon is hódított. Homonyik Sándor és az Álmodj királylány ekkor jelent meg.
Ránk nézel egy fényképről, a szemed titkot rejt. Egy titkot, melyet többé már nem sejthet meg. Nem fejt meg senki. Álmodj királylány,
az első magyar szépség királynő, a tragikusan fiatalon elhunyt Molnár Csilla emléke jelent meg a dalban. Csodaszép hölgyekből persze nem volt hiány Formula 1-es futamon sem. Aki kevésbé a száguldó autókra voltak kíváncsiak, alig várták a rajt előtt felsorakozó gépcsodák és velük együtt a pilóták rajtszámát felmutató hölgyeket. De azért az ínyenceknek a futam tartogatta leginkább az érdekességeket 1988. augusztus 7-én. Sőt, valójában a történet egy évvel korábban vett hatalmas fordulatot, amikor is pont a magyar verseny hétvégén közölte a legendás Ayrton Senna akkori csapatával a Lotusszal, hogy a következő idénytől, azaz 1988-tól nem marad náluk, és a McLarenhez igazol. A brazil Alain Prost mellé került, kettejük rivalizálása a Forma 1 elképesztően gazdag történetének egyik legnagyobbja volt. A harmadik Pop 84 magyar nagydíj, amely amúgy a tizedik volt a sorban a 16-ból abban az évben, úgy indult, hogy 1.27.635-ös idővel Senna szerezte meg az első rajtkockát. Novotny Zoltán és Török László közvetítése következik a rajt utáni pillanatokból.
Most jön az a pillanat, amikor saját hangomat sem fogom hallani, ezért elnézést kérek a rádiókészülékek mellett ülőktől, hogyha netán fölemelem a hangomat, mintha lassítana egy kicsi a vezető Senna, hogy aztán annál hevesebb iramban törjön ki a kanyarból. Mögötte Menzel, a harmadik helyen változatlanul Patrese, majd utána a két Benetton kocsi, Butzen és Nannini következik, a hatodik helyen pedig Berger, az osztrák Berger a Ferrarival, és utána a lemaradtan leszakadt versenyző következnek, hiszen a távolság a vezető Senna és a mondjuk az utolsó helyen tanyázó, gondolom, hogy a 24-es Luis Perez szála az utolsó, már legalább egy kilométer a különbség, ha az én becslésem megfelelőnek mondható. A túlsó kettős kanyarban mi a helyzet?
Túlsó kettős kanyarban most már túl vannak a versenyzők, elhaladtak előttem. Prost továbbra is a hetedik helyen autózik, és most már a mezőny vége az, amelyet itt láthatok. Megint csak az, hogy Jonathan Palmer zárja a sort, ő a hármas számú versenyző. Nem, itt jön még egy utolsó versenyző, tehát mégis csak kitűnően láttad ezek szerint. A spanyol versenyzőt Novotny Zoltán jól mondta, hogy Luis Perez az, aki a sort zárja, és ő nagyon nagyon leszakadva vágtat és megy el itt előttünk. Minden esetre annyit, hogy Senna és Menzel nagy csatájára van kilátás. Senna és Menzel. Egyszer Senna meg akarta verni Menzelt. Ez a bizonyos belga nagydíj volt, ahol Menzel és Senna összeakaszkodtak a pályán. Senna végül egyszer csak berontott már a leálló Menzel boxába, és leteperte a földre ellenfelét.
Más világot éltünk. Na nem csak azért, mert talán túlzás nélkül kijelenthető, hogy a mai mezőnyben nincs annyi klasszis, mint akkor, de 1988-ban még ott lehetett egy rádiós riporter a versenyigazgató Zsemberi Jenő irodájában, méghozzá a futam előtt és alatt is. Elsőként nyugalmi környezetben, de már a rajtról beszél a versenyigazgató, aztán belehallgatunk a futam közben elhangzott dolgokba is.
Az egész versenynek ez a legnehezebb része és a legnehezebb pillanata, hogy az ember tisztában van avval, hogy mi történhet egy rossz rajtnál, láttunk is egy pár ilyet, de hát az embernek tényleg nem kell a fantáziára nagyon támaszkodni, hogy fölmérje azt, amikor 8 méterre egymástól álló autók folgázzal elrajtolnak, ott nagyon-nagyon pici hibát kell valakinek védteni, hogy egy tömegkatasztrófa álljon elő. Az, hogy én hogy érzem magamat ekkor, egy páron elmondták már, hogy én hogy nézek ki ezekben a percekben. Egyszerűen azt mondják, hogy félnek akkor engem egyszerűen megszólítani, mert valami olyan idegfeszültségben vagyok, és minden idegszálommal csak arra koncentrálok, hogy ott mindennek pontosan össze kell jönnie, hogy meg sem mernek mukkanni a közelembe. Hiba nem lehet, egy másodperc eltérés nem lehet, mert hiszem és vallom azt, hogyha valahol valami pici kis eltérés van, akkor az már akkumulál egy borzasztó nagy dolgot, és még dollárezreket lehet fizetni a pontatlanságért.
15-ösnél ment az utolsó.
Hiba! Nem értem!
Gyerekek, ne foglalkozzatok most semmi mással!
Figyeld a törekit, hogy beállt oda.
Jó csinálja, egy beszéltem meg vele. Kísérőkocsikat figyelje valaki. Egy spoiler rész leszakadt egyik Minardiról. Laci, Andis Laci, motort leállítani. Ferdinánd, motort le lehet állítani. Motort le lehet állítani, a készültséget beszüntetni. Versenyző kiszállt, ki a bukótér végébe. Hansel. Ennek van szerencséje. Das ist am gefährlichste.
16-osnál volt egy gyertyacsere, a 14-es mindegy négy kerék.
A legendás Ferjánc Attila örökös rallibajnok, nem kevésbé legendás navigátor, a Zsemberi Jenő egészen 1994-ig volt a Magyar Nagydíj versenyigazgatója. Így még jó pár a következőhöz hasonló nagy csatát élt meg a toronyból, mint amilyen az 1988-as futam hajrájában jött. Ahogy az előbb már hallottuk, az élen álló Senna egyik nagy rivális, a Nigel Mansell kimerültség miatt kiállt a versenyből. Nem sokkal később az angol bejelentette, hogy egyébként bárányhimlős. Ezért például a következő futamon Belgiumban, Spa-Francorchamps-ban nem is indult, Martin Brundle helyettesítette. Szóval a brazil vezetett nálunk a ringen, majd a hetedik helyről rajtoló Alain Prost a 47. körben utolérte a második Butzent, sőt meg is előzte, így Senna mögött autózott. Dalmas és Tarquini lekörözésénél a francia megelőzte Sennát, de kissé kicsúszott az első kanyarban, így a brazil visszavette az első helyet. Az 1988-as Magyar Nagydíjat, majd aztán az év végén a világbajnoki címet is minimális előnnyel Ayrton Senna nyerte csapattársa, szintén McLarenes Prost előtt. Ekkor még keveset tudtunk a száguldó cirkusz világáról. Zsemberi Jenő, a Hungaroring versenyigazgatója így mesélt róla.
Nagyon kemény büntetéseket lehet minden kis hibáért, minden másodperc késésére fizetni. És itt ilyen mondatot el sem szabad kezdeni, hogy jaj, én úgy gondoltam, vagy úgy tudtam, vagy itt tudni kell, és csinálni kell pontosan, precízen. A másik része, iszonyatos pénzek vannak itt a háttérben. Tudják azt, hogy ki, kinek mi jár, ki, kicsoda. Rendkívül jól vannak tájékoztatva. Nagyon jó leső érzés volt, hogy minden bemutatásnál nagyon kellemesen reagáltak. Egyöntetűen pozitív reakció volt, amikor megtudták, hogy ki vagyok.
Zsemberi Jenőt, a Formula 1-es Magyar Nagydíj versenyigazgatóját hallottuk.
Ayrton Senna 1988-ban először lett világbajnok a Formula 1-ben, de nem utoljára. Ezekről a sikerekről is szó lesz a visszajátszás további részében.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
Még hinnem kell, hogy van még tűz, mely értem még.
Szabad hullámokból tűnő nép, mely elnyel minden fényt, köddé válhat minden szép emlék, de hangot hallom messze távolból, arcod őrzöm legszebb álmomból, rólad szól csak kezdet és a vég, vár még rám, én érted útnak indulnék.
Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A háromszoros világbajnok Ayrton Senna, a világ valaha élt egyik legjobb Formula 1-es pilótája, a világ egyik leggyorsabb Forma 1-es pályáján Imolában, a világ akkori leggyorsabb kocsijában 1994. május 1-én, napra pontosan 32 évvel ezelőtt veszítette életét. A ráemlékező műsorunkban már felidéztük az első három magyar nagydíjat, amelyen Senna mindig dobogón állt. Most következzen a negyedik, amelyet 1989-ben rendeztek.
Aki látta az 1989-es magyar nagydíjat, annak alig hanem örökre beleégett az emlékezetébe, ahogy a Nigel Mansell a füvön előzi Ayrton Sennát az első helyért, majd ennek a manővernek köszönhetően meg is nyeri a versenyt. ...1989-re nem csak a pálya, hanem a sport is komolyabb változásokon esett át. Ami a szabályokat illeti, a Forma 1-ben tiltó listára kerültek a turbó motorok, elsősorban az erőforrások fájó dominanciája miatt a továbbra is engedélyezett és a kisebb gyártók által használt szívó motorokkal szemben. A döntés okán az előző évben szinte minden besöprő Hondának is új egységet kellett fejlesztenie, és bár a McLaren fölénye ezzel valamelyest csökkent, továbbra is az ő autóik maradtak a mezőny élén, Ayrton Sennával és Alain Prosttal, akik együttesen 10 futamot nyertek az év során. Az élmezőny egyetlen nagy átigazolása erre a szezonra a Nigel Mansell nevéhez fűződik, aki a Honda támogatását elveszítő Williams küszködését megelégelve a szintén nem csúcsformában lévő Ferrarihoz szerződött. Ami a Hungaroringet illeti, a verseny negyedik kiírására már módosult is a vonalvezetés. A kettes kanyart követő jobbos lassítót ugyanis átvágták, így kiegyenesítve az utat az immár négyes kanyar nevet megöröklő gyors balos felé, ezzel pedig a pálya második leghosszabb padlógázos szakaszát alkották meg. A lassító behelyezésére a 3 évvel korábbi építéskor egy ott található forrás megkerülése miatt volt szükség, a problémát azonban mostanra áthidalták. Az átalakítástól a szervezők egy új előzési pontot vártak, és nem kellett csalódniuk. Amikor a mezőny megérkezett a Magyar Nagydíjra, a 16 fordulóból álló bajnokság 10. fordulójára, a bajnokságot Prost vezette 53 ponttal, míg legközelebbi üldözőjének, Sennának 36 egység állt a neve mellett. Már ekkor nyilvánvaló volt, hogy a végső győzelem kettőjük között fog eldőlni, ezúttal viszont az előző évhez képest nem az ő csatájukat hozta a magyarországi futam. Az időmérőt némi meglepetéssel Williams nyerte Ricardo Patrese révén. Az olasz 3 tizeddel győzte le Sennát, a harmadik helyre pedig egy meglepetés ember, Alex Caffi jött be a Dallara Forddal, a kis csapat legjobb edzés eredményét elérve. Őt követte a másik Williams-szel Thierry Boutsen, majd Prost, a legjobb Ferrari pedig a 6. lett Gerhard Berger révén. Mansell szereplése viszont csalódást jelentett a másik vörös autóban, hiszen a brit oroszlán csak a 12. helyre kvalifikált, onnan pedig ezen a lassú, kanyargós pályán szinte le is mondhatott egy erős vasárnapi eredmény reményéről. A futam azonban mindenre rácáfolt. Vasárnap a rajtnál Patrese meg tudta őrizni az első helyét Sennával szemben, Caffi Fordja azonban nem váratlan módon fokozatosan elkezdett hátrébb csúszni a mezőnyben. A legjobb rajtot éppen Mansell produkálta, aki már az első kör végén a 8. volt, majd a 20. körben Boutsen megelőzése után már pontszerző helyen állt. Az élen egészen az 52. körig változatlan volt a sorrend, ekkor azonban az addig vezető Patrese műszaki hiba miatt, egészen pontosan a hűtő meghibásodása miatt kénytelen volt kiállni. Senna örökölte meg a helyét, ám ekkor már a visszapillantójába is sűrűn kellett néznie, hiszen Mansell Prost megelőzése után már mögötte haladt és egyre jobban közeledett is a McLarenre. Most következzen egy részlet a rádiós közvetítésből az 1989-es Forma 1-es Magyar Nagydíjról, Novotny Zoltánnal és Török Lászlóval.
Mansell már kiment a célegyenesből, már túl van talán a kanyaron is. Senna autóját most látom itt a jobb oldalon feltűnni, Novotny Zoltán.
Mansell itt van előttem, ő már az utolsó körbe vágott bele. 128. nagydíjas versenyén vesz részt, a 15. győzelmét aratja, ha nem veszti el most a kerekét. 12-szer indult az első rajtkockából, itt pedig a 12. helyről küzdötte fel magát az elsőre.
A fordulat az 58. körben következett be, és szükség volt hozzá az Onyx csapatnál vezető Stefan Johanssonra, akit az élen álló páros lekörözni készült. Senna egy pillanatra kizökkent a lendületből a lekörözés előtt, Mansell pedig kapott az alkalmon, és az újjan kialakított egyenes végén egy látványos mozdulattal mindkettőjüket megelőzte. Máig él a kételj azt illetően, pontosan melyik esemény is volt a kiváltója annak, hogy ma a négyest a közvélemény Mansell kanyarnak nevezi, annak ellenére, hogy a Hungaroring kanyarjai hivatalosan sohasem kaptak nevet. Egyes vélemények szerint a brit pilóta ezen előzése, mások szerint viszont 1987-es drámai kiesése nyomán ragadt rá ez az elnevezés a gyors balosra. A mezőny közepéről az érre törő Mansell nagy léptekben növelni is tudta az előnyét, és 20 kör alatt 26 másodpercet adott Sennának, akinek az előző évi győzelme után most be kellett érnie a második helyjel. A dobogó alsó fokára ismét Boutsen jött be, aki ekkor még nem tudhatta, hogy hamarosan az ő ideje is eljön majd a Hungaroringen. Mögötte a csapattársával szembeni előnyéből 3 pontot veszítő Prost jött be, akit Eddie Cheever követett az Arrows-szal, míg a pálya kétszeres győztese Nelson Piquet ezúttal csak a 6. helyig jutott az egyre gyengébb Lotus Judd volánja mögött. Bezzeg Nigel Mansell Ferrari-ja.
Ott a tavalyi esztendő nem volt igazán rózsás számára, de idén örülhet. Török László.
Bruckner Gábor az imént kibogarázta azt, hogy augusztus 8-án született. Akkor azt mondtam, talán majd elénekelhetjük neki a Happy Birthday-t. Hát az az érzésem, hogy most már mindenképpen Ferrari-sok felugranak, Ferrari-sok talpra, hiszen itt megy Nigel Mansell, és most már örömautózás. Ez már csak örömautózás, semmi több, mert Sennának se híre, se hamba. Most beveszi a balkanyart, egy picit talán még tudott lassítani is. Még talán erre is van eleje. A Ferrari stáb továbbra is talpon van, stáb, a szurkolók, és Földi Attila a befutót közvetítheti.
Akkor láttam utoljára így örjöngeni a közönséget, amikor Albert Florian egy nagyszerű gólt lőtt. Nigel Mansell nyerte, kérem szépen, a Formula 1-es magyar nagydíjat, a pályabírók, sőt a tűzoltók, mindenki lengett Mansellnek. Zöld zászló, kéket, csíkosat, sárgát, persze a szabályok szerint is gyakorlatilag ugye ilyenkor már leintik a versenyt, a futamot. Mansell megkapta az megköszönő elismerést. A Hungaroringen 1989-ben győztes, 1 óra 26 perc 487 ezred másodperces eredménnyel, itt alig, hanem nem ez a jó idő, úgyhogy meg azért mondunk egy jót is. Szóval rossz időt mondtam. Első Mansell, maradjunk ennyiben. 25 másodperccel megelőzve Sennát, harmadik Butsen, negyedik Prost, ötödik Cheever, tehát Prost végül mégiscsak megelőzte Cheever, és feltehetően hatodiknak Piquet érkezik, sőt, most már érkezett a célba.
A verseny után bizonytalan hónapok köszöntöttek a Hungaroringre. Bernie Eccleston elmondása szerint a kormány tagjai már nem ragaszkodtak a nagydíj jövőbeli megrendezéséhez, ám a politikai felállásban a küszöbön lévő rendszerváltás révén gyors változás történt, ami a pálya számára pozitív fejleményekkel járt. Amellett, hogy megszerezte a versenyrendezési jogot a következő évekre, az addig hivatalosan a közúthálózat részeként kezelt aszfaltot az állam versenypályává minősített. Így a Hungaroring végre méltó helyére került. Az 1989-es Forma 1-es világbajnokságot Alain Prost nyerte meg a McLaren Honda színeiben. Ez volt Prost 3. világbajnoki címe, az első kettőt 1985-ben és 1986-ban szerezte.
4 magyar nagydíj, 1 első, 3 második hely, ez volt Ayrton Senna mérlege Magyaródon 1986 és 1989 között. Majd jött az 5. nagydíj, amelyet hazánk már független, szabad országként rendezett 1990-ben.
1990. augusztus 12-én rendezték az 5. Forma 1-es magyar nagydíjat. A szezon előtt egy ideig kérdéses volt a Hungaroring Forma 1-es jövője. Végül a magánkézbe került részvények és az új kormány hozzáállása, miszerint a futam sorsát nemzeti érdeknek kell tekinteni, megmentették a pályát Bernie Eccleston kételyeitől, és előbb egy átmeneti szerződés, majd egy 5 éves hosszabbítás zárta le a kérdéseket.
A Formula 1-es torpedókat szállító Volvo, Renault, Duffok, MAN-ek, Mercedesek kigördültek a Hungaroring kapuján, hogy Spa a belga pálya felé vegyék útjukat, mi magyarok magunkra maradtunk a nagy és kínzó kérdéssel. Lejárt a Formula 1-es világbajnokság első 5 nagydíjának rendezési joga itt a Hungaroringen, és most hogyan tovább? Bernie Eccleston a Formula 1 kisnagy embere, és Siklós Csaba a Gentleman Agreement szerint megállapodott ugyan, hogy lesz újabb 5 évig Formula 1 a Hungaroringen, de aztán fülsüketítő lett a csönd. Csak nem 4 hónapon át. Tudja, kiben bízom? Bernie Ecclestonban. Nyílt meg egyszer Kálnoki Kis Sándor helyettes államtitkár, aki éppen 10. emberként foglalkozott a Formula 1-jel magyar részről, de becsületére legyen mondva, alaposan beleásta magát a dossziék halmazába, és amit elődjei alaposan elhibáztak, ő megpróbálta helyrehozni. A Formula 1 pénzes zsákjának nyakát szorongató Bernie Eccleston pedig várt. Várt és várt. Az utolsó pillanatig, hiszen eltelt november 27-e, a fokával kötendő kereskedelmi szerződés határideje, és eljött december 4-e, a Nemzetközi Autósport Szövetség naptárvéglegesítő ülésének előestéje is. Aztán egy körtelefon egy hirtelenül jött esti sajtótájékoztatóra invitálta az újságírókat, ahol kiderült. Az újabb 5 éves szerződés egyik példányát Siklós Csaba, a közlekedési tárca minisztere Budapesten, Bernie Eccleston pedig Londonban írta alá. Eszerint pedig Mr. Eccleston 5 évre bérbe vette a Hungaroringet. Magyar Grand Prix tehát lesz, sőt sportkocsi és túraautó világbajnoki futam is.
1990-re felbomlott a McLaren álompárosa. Ayrton Senna és Alain Prost ugyanis nem bírták 2 évnél tovább egymás mellett, s a francia az előző évi bajnoki cím megszerzése után átnyergelt a Ferrarihoz, ahol egy másik nagy sztár, Nigel Mansell csapattársa lett. A McLarenhez a helyére Gerhard Berger érkezett, aki már nem tudott ilyen kiélezett csatákat vívni Sennával, s bizonyára ennek is köszönhetően jóval barátibbá vált a légkör az istálon belül. A verseny kétszeres győztese, Nelson Piquet pedig a küszködő Lotustól az egyre erősebb Benettonhoz igazolt, ahol Alessandro Nannini csapattársa lett. Ami a bajnokságot illeti, ezen a ponton hiába váltak külön Senna és Prost útjai, ebben az évben is ők ketten voltak a trófea fővárományosai. A magyar hétvége előtt a brazil vezetett 4 ponttal az ősi riválisa előtt. Az időmérő a szezon egyetlen pole pozícióját hozta a Williams számára, s ha már kivételesen gyorsak voltak, hát ki is sajátították az első rajtsort 2 autójukkal. Thierry Boutsen pályafutása során egyedül itt tudott első rajthelyet szerezni, néhány századdal fölülmúlva csapattársát, Ricardo Patrese-t. Mögöttük a 2 McLaren Honda sorakozott, s Berger ezúttal hajszállal le tudta győzni Sennát, akit pedig Nigel Mansell és a Tyrrell volánjánál egyre nagyobb feltűnést keltő Jean Alesi követett. A másik 2 világbajnoknak, Prostnak és Piquetnek be kellett érnie a 8., illetve a 9. helyjel. Akkoriban még nem voltak kötelezőek a boxkiállások a versenyeken, Senna azonban egy előzés után mégis kiállt csapatához. Abroncsainak gyors elhasználódását az okozhatta, hogy a McLaren erre a hétvégére egy új konstrukció alapján készített gumikkal kísérletezett. A brazil a 10. helyre tért vissza a kiállást követően, ahonnan lassan megkezdte ledolgozni több mint 40 másodperces hátrányát. Az 50. körre meg is érkezett 5 másodpercen belülre az összesűrűsödött élboly mögé, amelyben mindössze csak annyi változás történt, hogy a 2. helyről Berger is kiállt friss abroncsokért a másik McLarennel. Az élen ekkor Boutsen, Patrese, Mansell, Nannini és Senna volt a sorrend. Nigel Mansell hosszú ideje sikertelenül próbálkozott Patrese megelőzésével, majd egy pillanatnyi lendületvesztést követően Nannini és Senna is megelőzte Mansellt. Nekik aztán Patrese megelőzése is csak 3 körbe telt. Senna számára ekkor már lőtávolban volt a győzelem, és a 64. körben Nanninit is megpróbálta megelőzni. Manővere azonban korán sem volt tökéletes, ugyanis amikor a sikánban belülről bebújt a Benetton mellé, a 2 autó összeütközött, Nannini autója a levegőbe repült, földet érve pedig megsérült a felfüggesztése, ami hirtelen a verseny végét is jelentette az addig szépen menetelő olasz számára. A McLaren azonban sértetlen maradt, és a brazil azonnal meg is érkezett vele Boutsen nyakára az utolsó 10 körre. Néhány körrel a vége előtt a másik McLarenben ülő Gerhard Berger is bemutatott egy kísértetiesen hasonló manővert a sikánban. Ő Mansellnek koccant neki, ám ez a mozdulat már nem csak egy áldozatot szedett. A Ferrari a kavicságyban maradt, az osztrák pedig sérült autójával a garázsba hajtott. A késői kieséseknek köszönhetően több olyan pilóta is előre került a sorrendben, akik enélkül pontszerzésben sem nagyon bízhattak. Piquet a leintésnél hirtelen a 3. helyen találta magát a Benettonnal, őt Patrese, Derek Warwick és Eric Bernard követte. Most meghallgathatják az 1990-es Forma 1-es Magyar Nagydíj rádiós közvetítését Török Lászlóval, Novotny Zoltánnal és Földi Attilával.
Buczen és Senna már elviharzott előttünk, tehát e pillanatban még körülbelül 40 másodperc van hátra az öldöklő küzdelemből. Akár kizárják Sennát, akár nem. Buczen egyelőre még jól zárja Senna elől az utat, Piqué a harmadik, Patrese a negyedik. Még egy bal kanyar, és e pillanatban lassanként már Török Laci elé érkeznek.
Még nincsenek itt, de most már a kanyarban pillanatokon belül föl kell, hogy tűnjenek. Most már pillanatokon belül föl kéne, hogy tűnjenek. Miért nem jönnek? Miért nem jönnek? Mi történt velük? Most jönnek, most tűnik fel ebben a pillanatban Buczen az első, és megpróbálja Senna a lehetetlen. Erre vagyok kíváncsi. Buczen nagyon szűken veszi be a kanyart. Megpróbálja utána menni Senna. Buczen nagyon jó bal kanyar, és Senna kocsija szinte hozzáér Buczen kocsijához. Buczen azonban még egy pillanatra gázt tud adni. Nagyon jó kanyarral elment a bal kanyarra. Most a célegyenes felé közelednek. Ebben a pillanatban Földi Attila vedd át a szót. Buczen vezet.
Thierry Buczen befordult a célegyenesbe, és megnyerte, megszerezte élete harmadik Grand Prix győzelmét. 115. nagydíj versenyen Zsemberi Jenő versenyigazgató leintette. A második pedig Ayrton Senna, a 20-as rajtszámmal versenyző Nelson Piqué 27,306-es másodperccel a harmadik.
Az ötödik magyar nagydíjat tehát Thierry Buczen nyerte, aki így nyilatkozott a futam után.
Erősen túlkormányzott volt a Williams. Ha még egy kör van, akkor sem a gumik, sem a Renault motor nem bírta volna tovább. Senna nagyon szorongatott, de csak egyszer. Az utolsó előtti körben volt igazi esélye, hogy megelőzzön, de akkor szerencsémre nem reagált elég gyorsan. Emlékezett a 77 körös versenyre Thierry Buczen, miután Zsemberi Jenő versenyigazgató győztesként intette le a Hungaroringen. A belga versenyző stílszerűen Formula 1-es karrierje kilométerkövének nevezte az 5. Formula 1-es magyar Grand Prix-t, hiszen még sosem aratott rajt célgyőzelmet, és még sosem startolta az első rajt kockából. A nemzetközi szaksajtó ezúttal is szuperlatívuszokban írt a magyar nagydíjról és Buczenről. A legtalálóbb cím pedig így hangzott. Buczen Senna módjára győzött, Senna előtt.
Érdekesség, hogy Thierry Buczen utolsó Forma 1-es győzelmét aratta ekkor a Hungaroringen. Továbbá ez volt az első győzelem a magyar nagydíj történetében, amikor nem brit csapat diadalmaskodott. Az 1990-es Forma 1-es világbajnokságot Ayrton Senna nyerte 78 ponttal, második lett Alain Prost 71 ponttal, illetve a harmadik helyen végzett Nelson Piqué 43 ponttal.
Az 1990-es év végén Ayrton Senna másodszor lett világbajnok, de hazánkban csak egyszer tudott diadalmaskodni. Aztán eljött az az 1991-es magyaródi verseny.
Azok után, hogy egy évvel korábban a Williams-el Thierry Buczen szerezte meg élete első pole pozícióját és aratta utolsó futamgyőzelmét, ezúttal újra minden Ayrton Sennáról szólt. De ne szaladjunk ennyire előre. Már csak azért sem, mert 1991 rendkívül különleges év volt. A Formula 1 még a vasfüggöny mögött jött Magyarországra, de február 1-én Göncz Árpád köztársasági elnök Leninvárost hivatalosan is Tiszaújvárosnak nyilvánította. Ugyanaz év elején szovjet katonák még körbezárták Vilniuszt, végül azonban a litvánok egy népszavazáson elsöprő többséggel a függetlenedés mellett voksoltak. A nálunk lévő utolsó szovjet tank június 16-án. Az utolsó katona, akkor úgy mondták Viktor Jegorovics Szilov altábornagy, ma már Jehorovicsnak mondanánk, mert amúgy ukrán volt, de itt és most nem az aktuális külpolitikai helyzet a témánk. Szóval az utolsó szovjet katona június 19-én hagyta el Magyarországot. A száguldó cirkusz majd két hónappal később, augusztus második hetében érkezett meg Budapestre és Magyaródra. Hello! Hangszórókból mindenhol a Rockset és a Joyride bömbölt, a Billboard 100-as listáján pedig ez a sláger végzett az élem. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. Oh, Na igen, Bryan Adams nem véletlenül ünnepelt sztár a mai napig. Itthon megtudtuk, hogy
világos örtös, savanyú a szád, nem ígéri senki, hogy jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Hey, hopp!
1991-ben aztán Magyarországon megjelent egy olyan válogatás album, ami olyannyira elterjedt, mint a szocializmusban a pilleszék vagy a piros műbőrborítású konyhai sarokülő. Ez volt a Filmslágerek magyarul első kiadása.
Nagy
szerintem már így is megvan az akkor még hozzám hasonlóan fiataloknak is, miről beszélek, de ha esetleg nem, na akkor most tessék nagyon figyelni.
A szerelem dalára indult Emmanuel, ledobva láncait, távolott vonát a kóborot Emmanuel, elkísérte vágyait.
Az erotikus filmek ősanyjának, az 1974-es Emmanuelnek a főcímdala eredetileg a vágyaktól meglehetősen túlfűtött volt, nos a magyar verzió inkább egy békebeli sanzon lett. Na de a zenei kitekintő után kanyarodjunk vissza a Formula 1-es magyar nagydíjhoz, ami a 6. volt már a sorban, de az első, ami szinte semmilyen eseményt nem hozott, pedig az időmérő edzésen még semmi nem utalt erre.
Rossz került belül részidőben a leggyorsabb körnél, tehát lehet, hogy Prostnak sikerül megdönteni, ha így folytatja. Ten a legjobb idejét. 1.18.238, ez úgy tűnik, hogy meg lesz 1.17.690, a valaha futott leggyorsabb kör a Hungaroringen. Tehát Alain Prost ebben a pillanatban az élen, méghozzá úgy, hogy ő a leggyorsabb ember jelen pillanatban itt a ringen.
Ne felejtjük, hogy Ayrton Sennának most 1.18.549 ezrede van bent, negyedik helyen.
Itt jön egy valós lassító, aztán egy jobbos, ez mind harmadik, most negyedik, aztán vissza ismét, csak egy pillanatra volt negyedikbe, negyedik, ötödik, ötödikkel kezdi, aztán harmadik, negyedik, most ötödik, és rögtön vissza is váltott, és ebben a kanyarban még kigyorsít, és aztán rajta az íven elég jónak ígérkezik ez az idő, nagyon-nagyon jónak ígérkezik ez az idő, kérem szépen, 1.16.649, a valaha futott leggyorsabb kör méghozzá úgy, hogy 1.17-en belülre került, azt mondták nagyon sokáig, hogy ez lehetetlen, Ayrton Senna da Silva azonban megtette, 1.17-en belülre került a Hungaroringen, 1.17.9.19 volt tavaly Butzel legjobb köre, amivel a kör rekordot tartotta, 1.17-en belülre került Ayrton Senna. Sokan azt mondták, hogy erre nincs lehetőség, ezen a pályán 1.17 alá már nem nagyon lehet faragni, az autók technikai lehetőségeit is lefaragták már, ezek már nem olyan stabilak, nem olyan gyorsak, mint a tavalyiak, hisz limitálták őket.
Mindent limitáltak, csak a sebesség. Nem.
Na ja.
Ez volt az a kör, amit iskolában lehetne, és remélem fognak is tanítani. Ennél tökéletesebben váltani, még manuálissal, ugye, mert ennek még nincs meg a fél automata, ennél jobban aztán egyszerűen nem is lehet autót vezetni.
A Nemzeti Sportrádióban a mai napig szakértő Frankl András méltatta Ayrton Sennát, a közvetítést pedig Dávid Sándortól és Padik Lászlótól hallottuk, ahogyan a futam rajtját is.
És itt a 6. magyar nagydíj rajtja. Egy picit Patrese megugrott, aztán Senna megcsitta a rajtot, Senna és Patrese együtt vívnak, nagyon együtt vannak Senna és Patrese. Senna hatalmasat fékez és befordul elsőnek, Ricardo Patrese a második, Nigel Mansell a harmadik, az egyik Ferrari pedig a negyedik a rajt után. Senna addig húzta, míg egy hatalmas fékezéssel ki tudta fékezni Ricardo Patrese-t, és megcsitta az első helyet a rajt után. Eljöttek a rajt után, úgy tűnik, nem történt baj, Ayrton Senna vezet, a két Williams pedig egymás mögött, Nigel Mansell megpróbált előzni. Rögtön az első körben, az egyenesben, neki nagyon fontos lenne, hogy Patrese ne tartsa föl, és Senna ne tudjon meglógni előle. Szóval 7 kör után változatlan a helyzet. A
vezető négyes boly, egymásra ragadva, egymásról le nem szakadva, egy másodpercen belül még mindig. 8 másodperccel van leszakadva a Sennától a negyedik helyen autózó Prost jelen pillanatban. Tehát ez egy elég komoly testi közelségnek is felfogható kettejük között. Ez egy lassúbb dolog, kérem szépen. Ezt az autót beviszik a garázsba, ezt az autót parkírozóra rakják. Alain Prost kiszállt a versenyből.
Alain Prost hiába lett később négyszeres világbajnok, soha nem tudott nyerni a Hungaroringen. Rajta kívül világbajnokként Alan Jones, aztán Keke, majd később Nico Rosberg sem állt a dobogó legtetején nálunk sohasem. Azért a kiesés után is akadt érdekesség a kulisszák mögött, méghozzá rádió szempontból. Földi Attila, az akkori vezető szerkesztő idézi fel a történteket.
Angolul és németül jól beszélő munkatársak vannak a depóban, és akár a csapatfőnökökkel, akár a kiesett pilótákkal tudnak beszélni, tudnak szót váltani, tehát a rádióhallgatók olyan első kézből kapott információkkal lehetnek gazdagabbak, amit máshonnan nem tudhatnak meg. Szegő Tibor barátom, aki a francia úgymond nyelv volt, kapott egy nagy, hát nem akarom azt mondani, hogy pofon, de egy nagy legyintést Alain Prosttól, mert amikor Alain Prost kiesett, akkor természetesen oda rohant, és azonnal megkérdezte franciául, hogy miért. Na most ezt tudni kell, hogy a mi madzagos mikrofonjaink azok nem igazán működnek jól, tehát egy hosszú madzagot cibált magával, ezen a technikusok átestek, megpróbálták átugrani. Szóval amikor egy versenyző kiesik egy csapatból, akkor ott rettenetes nagy az űrzavar. Ehhez jött Szegő Tibor, aki ezzel a madzaggal elkezdett rohangálni, és miután a madzag véges, Prost pedig el akart menni, ő megpróbált úgy áthidalni a kettőt, hogy egyrészt tartotta a mikrofon, másrészt fogta Prostot, de nem tudtuk neki azonnal odaadni a szót. Hát ebből keletkezett egy picike kis szóváltás, de aztán végül is sikerült. Aztán ugyancsak a Hungaroringhez kapcsolódik az a Formula 1 történetében, több mint 4 évtizedes történetében páratlan sztori, ha egy sztorinak lehet nevezni, amikor Nigel Mansell az élen száguldott, és egyszerűen elveszett a Williams kerékanyája. Ki szállt az autóból, hozzá kell, hogy tegyem, nagyon nagy szerencséje volt, és nagyon nagy szerencséje volt a magyar nagydíjnak is, hogy ez egy olyan helyen történt, ahol nem volt olyan őrületesen nagy a sebesség, és Nigel Mansell egy olyan pilóta volt, aki ezt észrevette. Kicsit megrisszálta az autóját, le is közvetítették egy páran, hogy elfogyott a benzin. Nem ez volt az igazság, hanem az, hogy imbolygott az autó, mert az egyik kerék már nem volt fixen a helyén, majd kiszállt az autóból, és egy eleven kérdőjelként ült a korláton, és fogta a fejét, abszolút kétségbe esett ember benyomását keltett, aztán meg tudjuk érteni. Ez volt 1987-ben, és egy abszolút páratlan történet.
Később, de már az ezres forduló után egy elszabaduló alkatrész kis hián emberéletet követelt, de erről majd pár héttel később számolunk be. Ugyanis most visszatérünk a 91-es izgalmakban nem igazán bővelkedő futamhoz, a kommentátor továbbra is Palik László.
És minthogyha a verseny elején lennénk, gondolom emlékeznek rá, a verseny második körében is ugyanez volt a távolság. Egyetlen egy távolság változott azonban ebben a pillanatban, hogy lökdösi lapájáról Nigel Mansell a csopi társat, az előtt autózó Patrese-t. Már keresi ott a helyet, hogy hol tudna kibújni, valószínűleg megunta a saját szélárnyékát, mármint a csapaton belüli szélárnyékot, és ebben a pillanatban Nigel Mansell robbant, befér a kanyarba, Ricardo Patrese elengedte, nem akar tovább vívni, és itt az első komoly előzés ezen a versenyen. Nigel Mansell meglódult, megemberelte magát, megelőzte Patrese-t. Mansell pedig keresi a pontot, nézi a helyet, nézi azt a helyet, azt a centit, ahol tulajdonképpen egy gyorsabb visszaváltással, egy jobb bemozdulással, egy ívelragadással el tudna menni Senna mellett. De azonban ez nem olyan könnyű, ez nem olyan egyszerű dolog, ugyanis Ayrton Senna is pontosan ugyanazokat tudja, amiket Nigel Mansell. A brazil Ayrton Senna da Silva, ahogy ide most beér a célegyenesben, az idei évben 5-5-ször állhat majd a dobogó tetejére, mert megnyeri a magyar nagydíjat, mert megnyeri, kérem szépen, a magyar nagydíjat. Zsemberi Jenő a versenyigazgató eljött, a kockázászlóval leintette, és Ayrton Senna da Silva nem is csinált semmit tulajdonképpen. Elrajtolt, versenyzett, és befutott. Ebben a pillanatban második Nigel Mansell, harmadik pedig Ricardo Patrese.
Ez volt tehát az 1991-es magyar nagydíj rövid krónikája. Holnap innen folytatjuk, és jön egy különleges rekord majd a Hungaroringről.
6 rajthozállás a magyar nagydíjon, ebből 2 győzelem, 4 második hely. Hát igazán feküdt a gödöllői dombság Ayrton Sennának. és még nem is értünk az itteni sikerei végére.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
Hát igen.
Kinek a nagypapája volt pilóta?
Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kinek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
A háromszoros világbajnok Ayrton Senna, a világ valaha élt egyik legjobb Formula 1-es pilótája, a világ egyik leggyorsabb Forma 1-es pályáján, Imolában, a világ akkori leggyorsabb kocsijában 1994. május 1-én napra pontosan 32 évvel ezelőtt veszítette életét. Senna páratlanul sikeres volt a magyar nagydíjakon, első 6 itteni rajthoz állásából 2-n győzött, 4-en második lett. És jött az 1992-es nagydíj, ahová címvédőként és világbajnokként érkezett.
A 7. Marlboro magyar nagydíjat augusztus közepén egészen pontosan 16-án rendezték meg a Hungaroringen. Lassan már természetes volt, hogy a száguldó cirkusz Magyarországra látogatott. Hogy miért volt ez már akkor is, és persze azóta is nagy szó? Csehszlovákia például ekkor vált ketté, ahogy szokták mondani, kisebb gondjuk is nagyobb volt, nem hogy ilyenekkel foglalkozzanak. Halkan teszem hozzá, náluk az F1 azóta sem realitás. Ahol a gondok ténylegesen nagyok, mi több hatalmasak voltak, az a volt Jugoszlávia. Április 5-én a tagállamok Szerbia kivételével aláírták a függetlenségüket, nem sokkal később elkezdődött a délszláv háború. Az év elején a Maastrichti szerződés aláírásával megalakult az Európai Unió, szóval nagy volt a mozgolódás politikai szinten. Na igen, óriásiakat ugráltunk a Chris Cross-szal, a banda tagjai mindössze 12 és 13 évesek voltak, amikor megjelent az iménti dal. A kislemez a Billboard 100-as listáján 8 hétig állt az első helyen, ezt a rekordot korábban 1983-ban a The Police Every Breath You Take című dala ért el. Nem csak a politikában, a zenében is új szelek kezdtek fújni, feltűnt egy bizonyos Two Unlimited nevű duó. Új szelek ide, változás oda, Svédország egy újabb meghatározó formációt adott a világnak. Jonas Joker Berggren, Jenny Berggren, Malin Berggren és Ulf Butha Ekberg. Ők az Ace of Base, a Happy Nation-nel robbantak be. Idehaza eközben továbbra is taroltak a filmslágerek, magyarul megjelent a második lemez, de azért újdonságból sem volt hiány.
Egy hete, hogy szenvedek, és te tudod, hogy itt valaki vár. Figyeli az utakat, gyere már! Kösz, hogy jössz, és mindenet kiteszed, ledobom a gátlásaimat, és kimegyek az eszkére. Magamat kizárom, szívemet kizárom, és ma is oda kiáltom, hogy nincs a helyzetemben semmi. De semmi! Ami te lehetne kísérj, jobbá te!
szoknunk kellett még ezt a stílust, a repülőkkel szemben az állandóságot a Republik képviselte.
Engedj közelebb, engedd, hogy én is ott legyek, látni akarom, és érezni azt, amit lehet, égjen a tűz. Engedd, hogy meglássalak, hogyha fáj, nem mondj igazat.
Mivel itt és most nem zenei időutazáson vagyunk, a figyelmünket már is a Hungaroring felé fordítjuk, nézzék el nekem, hogy egy picit elkalandoztam a stílusok tengerén. Mondjuk volt rá idő, hiszen az 1992-es szezon egyáltalán nem a legizgalmasabb, legváltozatosabb évek egyikeként vonul be a Forma 1 történetébe. Az első 10 versenyből a Williams-es Nigel Mansell 9-szer indulhatott az első helyről, és 8 győzelmet aratott, míg a címvédő Ayrton Senna csak egy zseniális monakói győzelmet és végül kieséssel végződő montreali pole pozíciót tudott felmutatni, azt a futamot már mint a kanadait egyébként Gerhard Berger nyerte. A brit Mansell tehát úgy érkezett meg Magyarországra, ha legalább 4 ponttal többet szerez, mint csapattársa Ricardo Patrese, akkor világbajnok. Kettejükön kívül másnak már semmilyen esélye nem volt a győzelemre. Az F1 korábbi pech királya életkorát tekintve 40 felé közeledve végül élt is a lehetőséggel. ...1992-ben Ricardo Patrese karrierje 8. egyben utolsó pole pozícióját szerezte meg, és a rajtot követően meg is tartotta első helyét. A második helyről induló Mansellt Senna és Berger is megelőzte. A 39. körben Patrese kicsúszott, a 7. helyre tért vissza, de motorja ezután tönkre ment. A Williams-es olasz kiesésével csapattársa Mansell végül is feljött a második helyre, ami neki pontosan elég volt a bajnoki cím bebiztosításához. Ezután nem is üldözte már igazán Sennát, aki nagyon magabiztosan nyerte meg a futamot. Az élete első szezonját teljesítő Michael Schumacher a verseny hajrájában a célegyenes végén elhagyta a hátsó szárnyát és a gumifalban kötött ki, de komolyabb sérülés nélkül megúszta az esetet. Az 1992-es magyar nagydíj volt a történelmi Brabham csapat utolsó versenye. A legendás istálló kiesése egyúttal azt is jelentette, hogy ezt követően már nem volt szükség az előkvalifikációra, amely korábban az indulók magas száma miatt jött létre. Néhány hét alatt az előkvalifikációtól odáig jutott a mezőny, hogy már az időmérőn sem esett ki senki, hiszen a Brabham kiszállását követően Belgium után megszűnt az Andrea Moda, Monzában pedig a Fondmetal búcsúzott, azaz nem egészen 2 hónap alatt 32-ről 26-ra csökkent a létszám. Az 1992-es magyar nagydíj volt a legtöbb számítás szerint a Ferrari történetének 500. versenye, van, ahol csak a 499-et írják. Minden esetre az olasz istálló látványos veterán autó felvonulással ünnepelt. A futam már kevésbé volt sikeres számukra, Ivan Capelli ugyan szerzett egy pontot, igaz, egy kör hátrányban, a mögötte érkező Alboreto 2 kapott. Hivatalosan ez volt nézettség szempontjából minden idők leggyengébb magyar nagydíja, hiszen csak 25.000 jegyet adtak el. A lelátókon viszont így is egyes becslés szerint összesen több mint 80.000-en foglaltak helyet. Hogy pontosan mennyien is látták, nem lehet tudni, de tény, hogy 1986 óta első alkalommal fordult elő, hogy nem Japánban dőlt el a világbajnokság. Hozzáteszem, a következő 8 évben is csak 2-szer volt erre példa, ami a lényeg. Nigel Mansell és a Williams a Hungaroringen ért fel a csúcsra, a Senna mögötti második helyjel. A legjobb érzés volt a világom, évekkel később így emlékezett vissza Nigel Mansell. Ayrtonnal a magyar nagydíj után megöleltük egymást, majd elképesztően jól eső mondatokat súgott a fülembe. Talán ott értettem meg igazán, milyen ember is volt ő. Úgy érezte, el kell nekem magyarázni, miért is olyan, amilyen, miért is viselkedik úgy, ahogy, és miért nehéz természetű ember néha. Ittam a szavait.
And I just looked at him and embraced.
Ahogy visszaemlékezem, miközben mesélek, azonnal rájövök, hogy 20 Forma 1-es világbajnok, igen, azt hiszem nincs több, körülbelül 20 világbajnok van a Földön, és én ehhez a szűk körű, különleges klubhoz tartozom, zárta szavait Nigel Mansell. Az önfelett ünneplés, miszerint soha ilyen hamar nem dőlt még el a cím sorsa, ezt később egyébként 2002-ben Michael Schumacher döntötte meg, szóval a buli nem tartott sokáig, a háttérben már régóta húzódott a folytatás kérdése. Tudvalevő volt, hogy 1993-ra Alan Prost érkezik a Williamshez, Mansell viszont nem akarta, hogy hasonló helyzet alakuljon ki közöttük, mint pár évvel korábban a Ferrari-nál. A brit világbajnok néhány héttel később úgy döntött, hogy továbbáll, és elhagyja a száguldó cirkuszt.
Szédületes statisztika, 7 magyaródi verseny, ebből 3 első, 4 második hely. Aztán 1993-ban ez a széria megszakadt, Senna nem ért célba, a pályó. Szédületes statisztika, 7 magyaródi verseny, ebből 3 első, 4 második hely. Aztán 1993-ban ez a széria megszakadt. Senna nem ért célba. A pálya hátsó szakaszán kénytelen volt kiállni. Nem baj, majd jövőre megint nyer, mondták rajongói. Ám 1994-ben már nem láthattuk Magyarországon. A Formula 1 történetének egyik legemlékezetesebb, legtragikusabb hétvégéje volt Imolában 1994, április utolsó, illetve május első napján. A pénteki szabad edzésen Rubens Barrichello súlyos balesetet szenvedett. A szimtekes osztrák Roland Ratzenberger nem sokkal ezután a sérült első szárny következtében 315 km/órás sebességgel a betonfalnak csapódott, és a helyszínen életét vesztette. Ayrton Senna a baleset helyszínére ment, és vasárnap délben ő, Michael Schumacher és Michele Alboreto összehívta a Forma 1-es pilóták tanácsát, hogy újabb biztonsági intézkedéseket hozzanak, azonban, mint később kiderült, Senna számára már késő volt. A pilóta tragédiája sokkolta a versenyzőket és a közönséget is, azonban a munkát folytatni kellett, így Ratzenberger csapattársa David Brabham a tragédia ellenére rajthoz állt a vasárnapi megmérettetésen május 1-én. Az osztrák balesetét követően Senna fontolóra vette, hogy rajthoz álljon-e a versenyen, azonban mégis úgy határozott, hogy részt vesz ezen a bizonyos San Marino nagydíjon. A rajtnál Pedro Lamy nem vette észre, hogy a finn J.J. Lehto Benettonja lefulladt és neki ütközött. A szétrepülő roncsok következtében 9 néző sebesült meg. A biztonsági autó ekkor bejött és több körön át vezette a mezőnyt, amíg eltakarították a roncsokat a pályáról. Miután a biztonsági autó elhagyta a pályát, Senna és Schumacher kezdtek elszakadni a mezőnytől. A 7. körben a versenyt vezető Senna a tamburello kanyart nem vette be, hanem egyenesen a betonfalnak ütközött. Egy pillanatra látni lehetett, ahogyan a sárga sisak félre billen. Sokan fellélegeztek, hogy talán nincs nagyobb baj. Aztán kiderült, hogy igen. Senna halálát nem az ütközés, hanem a szebébe fúródó kerekestől leszakadt felfüggesztés rúd okozta, megtalálva azt a néhány milliméteres gumírozott helyet, ami a sisak és a rosték között van. Sennát helikopterrel szállították kórházba, Bolognába. Ott hunyt el 18 óra 40 perckor. Ayrton Senna minden idők egyik legjobb Formula 1-es autóversenyzője, napra pontosan 32 éve, 1994. május 1-én szenvedett halálos sportbalesetet Imolában. Az elmúlt 2 órában az ő kivételes pályafutásából elevenítettünk fel részleteket a visszajátszásban, amelynek a végén a két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és